Kedves hallgatóm! Pál apostol az első korintusi levél 15. részének 57. versében ezt írja. De hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Hogyan? Mert okosak és bölcsek, meg győzelmesek vagyunk? Nem. A győzelmet az Úr Jézus Krisztus által nyerjük a halál és a bűn fölött. A nagy nyomorúság szentjeiről beszélve, a Jelenések könyve 12. részének 11. verse mondja, hogy legyőzték a sátánt a bárány vére által. Ez az egyetlen módja annak, hogy győzelmesek lehetünk. Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Első Korintusi levél, 15. rész, 58. vers. Azt hiszem, ez a vers visszamegy egészen az első rész, 9. verséig. Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre. Az ő fiával való közösségre kaptunk elhívást. Pál már mondta nekünk ebben a levélben, hogy minden a miénk. Elmondta, hogy Pál, Apollós, Kéfás és a világ, élet vagy halál, jelenlevők vagy elkövetkezendők mind a mieink, és mi Krisztuséi vagyunk. Az élet a miénk, és mi élvezni akarjuk az életet. A halál a miénk, mert Jézus legyőzte a halált. A jelenlevők, a jövőben levők mind a mieink. Győzelmesek vagyunk azáltal, aki szeretett minket. A most következő 16. fejezetben találunk több témát is. Először beszél a szegény jeruzsálemi szenteknek rendezett gyűjtésről, de aztán más témákra vált át Pál apostol. Beszél a lehetőségekről, az ellenállásról, a vigyázatról és az imádkozásról, a gyülekezeti viselkedésről, a tanítás próbájáról és még más tárgyakról is. Az egész egyházat látja maga előtt. Az első 4 vers az adakozásról, az 5. verstől a 9. versig személyes kérdésekről, Pál egyéni terveiről szól. A 10. verstől a 24. versig foglalkozik személyiségekkel, akik a romlott Korintus város utcáin jártak, és Krisztusért éltek. Ami a szentek javára folyó gyűjtést illeti, ti is úgy cselekedjetek, ahogyan az Galácia gyülekezeteinek rendeltem. Első Korintusi levél, 16. rész, 1. vers. Pál ezt a fejezetet azzal kezdi, hogy beszél az adakozás kérdéséről. Arra gondolna az ember, hogy miután Pál tárgyalta a feltámadást, a keresztény hit legdicsőségesebb tanítását, talán ezt mondja. Testvéreim, most már csak a mennyeiekkel foglalkozunk, maradjunk fönt a felhőkben. Ehelyett hirtelen úgy látszik, hogy kihúzta a konnektorból a vezetéket. Hirtelen megint a legnagyobb mélységben találjuk magunkat. Beszél arról, hogy pénzt gyűjtenek a jeruzsálemi szegény keresztényeknek. Néhány kegyes ember ezt mondja. Nem kell adakozásról, ilyen anyagias kérdésről beszélni. Csak beszélj a lelki ügyekről. Általánosságban azok az emberek nem akarnak ilyenről beszélni, akiket ez a téma egy kicsit zavarba hoz. Pál lefekteti a keresztény adakozásra vonatkozó alapelvet. Remélem, hogy nyitva van Bibliád, és nagyon figyelsz, mert nem akarom azt helytelenül olvasni. A 7 első napján mindegyikőtök tegye félre, és gyűjtse össze a tizedet, nehogy akkor történjék a gyűjtés, amikor oda megyek. Lehet, ha oda megyek, akkor lesz külön felajánlás, és valószínűleg a nyugdíjasoknak gyűjtünk. Valaki talán ezt mondja. Csak nem így olvastad? Nem, nem így olvastam. De úgy olvastam, ahogy gyakran gyakorolják korunkban. Most pedig olvassuk úgy, ahogy Pál írta. A hét első napján mindegyikőtök tegye félre és gyűjtse össze azt, ami telik tőle, nehogy akkor történjék a gyűjtés, amikor oda megyek. Első Korintusi levél, 16. rész, 2. vers. A hét első napján. Ha nem jöttök össze a hét első napján Isten tiszteletre, akkor is összejöttök az adakozásért, ami része az Isten tiszteletnek. Ez természetesen nevetséges magyarázat. Amikor azt mondja, hogy vigyék el áldozatukat a hét első napján, akkor az volt az a nap, amelyen a gyülekezet összejött, és emlékezett az Úr Jézus halálára és feltámadására. Ő a hét első napján, azaz vasárnap, és nem szombaton támadt fel a halálból. Mindegyikőtök tegye félre és gyűjtse össze azt, ami telik tőle. Semmit nem mond a tizedről és az adakozásról. Azokat félretették annak mértéke szerint, ahogy az Úr megáldotta őket. Amikor lelkipásztori szolgálatot töltöttem be, egyik elöljáróm üzletember volt, és jó módban élt. Volt nagy földje is, ahol vadászhatott és halászhatott. Gyakran megkérdezte tőlem, hogy miért nem prédikálok a tizedről. Egy nap így szóltam. Miért prédikáljak a tizedről? Ezt mondta. Mert az a bibliai módja az adakozásnak. Egyetértettem. Igen, az az ószövetségi adakozási módhoz tartozott, de a kegyelem alatt nem hinném, hogy a tizedet kellene beadnunk. Ezért megkérdezte. Akkor mit gondol, hogyan kellene ezt tennünk? Bemutattam neki ezt a biblia verset. Ami telik tőle. Ez a nagy összeomlás idején történt. Ezt mondtam neki. Valamilyen okból ön egyre jobban gazdagodik, és ha ezt a módszert követné, ami öntől telik, akkor nem kellene megállni a tizednél. Valószínűleg a felét kellene odaadnia a jövedelmének. Ez az ember soha többé nem javasolta, hogy prédikáljak a tizedről. Az igaz, hogy tizedet adott, de nem akarta Istennek beadni úgy a jövedelmét, ahogy az növekedett. Nehogy akkor történjék a gyűjtés, amikor oda megyek. Pál nem akarta, hogy az összejövetelt megszakítsa az adományok összegyűjtésének munkája. Korunkban annyi figyelmet fordítunk az adakozásra, mint az új megtértekre. Pál elmondja, hogy az adományokat hogyan kell összegyűjteni. Amikor pedig megérkezem, azokat, akiket ti alkalmasnak találtok, elküldöm ajánló levéllel, hogy adományotokat elvigyék Jeruzsálembe. Ha pedig érdemes lesz, hogy én is elmenjek, velem együtt fognak jönni. Első Korintusi levél, 16. rész, 3. és 4. vers. Pál kéri őket, hogy jelöljenek ki egy bizottságot, és annak tagjaival együtt elviszi az adományt Jeruzsálembe. Jobb, ha nem egy ember, hanem többen felelősek az adakozás összegyűjtéséért. Nagyon veszélyes odaadni az összegyűjtött pénzt egy embernek, hogy egyedül ő kezelje az adományokat. Vajon van valami kétség az iránt, hogy valaki nem becsületes, ha keresztény? Lehetséges. Még a becsület emberét is megkísértheti a pénz. Pál a legjobb módját írta le az adakozás összegyűjtésének. Nagyon is üzleti életre vonatkozó módszereket alkalmazott. Pál itt beszél a bőkezűségről. Érdekes tanulmányozni a keresztény adakozásra vonatkozó szavakat. Fejezetünkben ezt adakozásnak nevezi. Aztán beszél a bőkezűségről, ami a kegyelem szóból származik. A római levél 15. részének 26. versében közösség az adomány neve. A második korintusi levél 9. részének 5. versében ezt áldásnak, eulogiának nevezi. A második korintusi levél 9. részének 12. versében ezt diakóniának, szolgálatnak vagy adminisztrációnak hívja. Az apostolok cselekedetei 24. részének 17. versében beszél az alamizsnáról, ami nemes cselekedet. Mindezek a szavak utalnak az Úrnak szánt adományokra, és mindegyik szó használható. Itt érdekes a bőkezűség szó alkalmazása, ami kedves adakozásnak nevezhető. Miként áldott meg téged Isten? Lehet-e az Úrnak szánt adományodat bőkezűnek nevezni? A Mózes 3. könyvében le van írva, hogy miként adakozzék Isten népe az Ószövetségben. Kezdetben Izrael nemzete teokrácia volt, és a tizeddel, amit az izraeliták begyűjtöttek, támogatta mind a kormányzást, mind a templomot. Ez körülbelül 30%-át tette ki teljes jövedelmüknek. Ez jelzi nekünk, hogy az izraeliták mit adtak az Ószövetség szerint a törvény időszakában. Mit gondolsz? Vajon milyen a bőkezű adakozás a kegyelem korában? Hozzátok pedig akkor megyek, ha végigmentem Macedónián. Mert Macedónián átutazom, de nálatok talán ott is maradok, vagy át is telelek, hogy ti indítsatok útnak, ahova majd megyek. Első korintusi levél, 16. rész, 5. és 6. vers. Ahova majd megyek? Ez azt jelenti, hogy Pál nem tudja, merre megy a jövőben. Azt gondolod talán, hogy a nagyapostolnak nem volt úti térképe az Úrtól, hogy megmondja neki pontról pontra, merre menjen? Nem azt mondja, hogy az Úr vezeti őt minden útján. Pál abban a pozícióban volt, hogy nem kötötte magát egyetlen helyhez. Nem bizonyos abban, hogy mit tesz ezután. Ez nagy megnyugvás nekem, mert én sem ismerem a jövőt. Vannak emberek a keresztény szolgálatban, akik megmondják nekem, hogy merre fognak menni, és mit tesznek majd 5 év múlva. Ez aggaszt engem, mert még sohasem kaptam ilyen iránymutatásokat az Úrtól, és nem gondolnám, hogy nekik magán telefonvonaluk van az Úrhoz, mert nekem nincs. Aztán, amikor azt olvasom, hogy Pál nem tudta, merre tart, ez nekem nagy vigasztalás. Az Úr napról napra vezet minket. Dicsőséges bizonytalanság van emögött. Mert nem csak átutazóban akarlak meglátogatni titeket, hanem remélem, hogy egy ideig ott is maradok nálatok, ha az Úr megengedi. Első korintusi levél, 16. rész, 7. vers. Pál azt mondja itt, hogy tervezi, hogy Korintusba megy, de csak akkor, ha az Úr megengedi neki. Ne legyenek terveink. Minden esetre terveket kell készítenünk, de azok a tervek mindig legyenek összhangban Isten akaratával. Késznek kell lennünk a változtatásra. Késznek kell lennünk az átrendezésre. Amikor Pál ment, nem volt szigorú programja misszionárius útjaira. Úgy haladt, ahogy az Úr vezérelte. Ezt látjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, hogy az Úr gyakorlatilag letérítette őt második misszió útja alkalmával az eredetileg tervezett útvonalról. Pál lemegy Ázsiába, és Isten lelke átküldi őt Európába. Nem tudta, hogy Európába jön, nem volt vízuma Európába, de abban a korban nem is volt szükség vízumra. Arra ment, amerre a Szentlélek vezérelte. Efézusban pünkösdig maradok. Első korintusi levél, 16. rész, 8. vers. Ez az én tervem. Mert nagy és sokat ígérő kapu nyíltott előttem, de az ellenfél is sok. Első korintusi levél, 16. rész, 9. vers. Ez a csodálatos vers összhangban van a Jelenések könyvének egy versével, ami Krisztus üzenete a filadelfiai gyülekezetnek. Íme adtam neked egy nyitott ajtót. Pál így szól. Nagy és sokat ígérő kapu nyílt ott előttem. Ez a két vers aláhúzza azt a módszert, ahogy Isten megnyitja nekem a szolgálat lehetőségeit. Ma is igaz, hogy sok az ellenfél. Aki Isten igéje mellett ki akar állni, annak sok az ellensége. Ez volt Pál tapasztalata, és ez az én tapasztalatom is. Mégis az Úr megnyitja az ajtót, és azt senki be nem zárhatja. Hála legyen ezért Istennek. Látjuk tehát, hogy Pál nagyon boldog, örül Isten akaratának. Ha az Úr azt akarja, hogy Korintusba menjen, akkor oda megy. Most érkezünk a személyiségekhez. Ezek az emberek Korintus utcáin jártak, keltek. Korintus volt az egyik legromlottabb, legérzékibb város, amely átadta magát az erkölcstelenségnek. Többet tudtak az illegális szexről, mint amit ez a nemzedék tud a mi korunkban. Mégis voltak olyanok Korintus utcáin, akik ismerték az Úr Jézust, és érte éltek. Megőrizték magukat a bűn szennyétől. Ha pedig megérkezik Timóteus, legyen gondotok rá, hogy félelem nélkül tartózkodhasson nálatok, mert az Úr munkáját végzi ő is, akár csak én. Senki se nézze le tehát, hanem indítsátok útnak békességgel, hogy eljöjjön hozzám, mert várom őt a testvérekkel együtt. 1. Korintusi levél, 16. rész, 10. és 11. vers. Miért ne nézzék le Timóteust? Pál a Timóteushoz írt 1. levél 4. részének 12. versében ezt írta. Senki meg ne vesse a te ifjúságod. Elmondja a gyülekezetnek Korintusban, hogy fogadják el őt fiatalsága ellenére is. Ő Isten igéjének a hirdetője. Ami pedig Apollós testvért illeti, nagyon kértem, hogy menjen el hozzátok a testvérekkel együtt, de semmiképpen sem akarta az Isten, hogy most elmenjen. De el fog menni, mihelyt alkalma lesz rá. 1. Korintusi levél, 16. rész, 12. vers. Gondolj arra, hogy a korintusi gyülekezetben vitatkoztak, és megosztottságok keletkeztek Pál, Apollós és Péter nevére hivatkozva. De Pál szerette Apollóst, és itt világossá teszi, hogy az Urat szolgálják mind a ketten. Biztosítja őket arról, hogy Apollós elmegy hozzájuk, és később meglátogatja őket. Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek. Minden dolgotok szeretetben menjen végbe. 1. Korintusi levél, 16. rész, 13. és 14. vers. Milyen fontos üzenetek ezek nekünk is ebben a korban. Kérlek titeket, testvéreim, tudjátok Stefanász háza népéről, hogy ők Akhája zsengéje, és a szentek szolgálatára szánták magukat. Ti is engedelmeskedjetek az ilyeneknek, és mindazoknak, akik velük együtt szolgálnak és fáradoznak. 1. Korintusi levél, 16. rész, 15. és 16. vers. Amikor azt olvassuk, hogy odaszánni valamire magukat, akkor a kábítószer függőségre gondolunk. De ezek az emberek a szentek szolgálatára szánták oda magukat. Ez volt az ő nagy szolgálatuk. Arra sürgeti a korintusiakat, hogy engedelmeskedjenek azoknak, akik szolgálnak köztük. Örülök Stefanász, Fortunátus és Akhaikosz megérkezésének, mert ők távol létetekben pótolnak majd benneteket. 1. Korintusi levél, 16. rész, 17. vers. Nyilvánvalóan delegációt küldtek, amelynek tagjai elvitték Korintusból a levelet Pálhoz. Pál megmondja a korintusiaknak, hogy ez a három testvér olyan csodálatos volt, hogy pótolták az egész gyülekezetet. Mert felüdítették mind az én lelkemet, mind a tieteket. Becsüljétek meg tehát az ilyeneket. Első Korintusi levél, 16. rész, 18. vers. Pál azt üzeni, szavazással köszönjétek meg nekik munkájukat, ha visszatérnek. Köszöntenek titeket Ázsia gyülekezetei. Sokszor köszönt titeket az Úrban Akvila és Priszka a házuknál levő gyülekezettel együtt. Első Korintusi levél, 16. rész, 19. vers. Sokan így ismerték meg Krisztust. Köszöntenek titeket a testvérek minnyájan. Köszöntsétek egymást szent csókkal. Első Korintusi levél, 16. rész, 20. vers. Vajon ez engedély a csókra? Bizonyára az, ha az szent csók. A legtöbb nem ilyen. Köszöntésemet saját kezemmel írom, Pál. Első Korintusi levél, 16. rész, 21. vers. Pál diktálta ezt a levelet, majd aláírta. Ha valaki nem szereti az Urat, legyen átkozott. Maranatha. Első Korintusi levél, 16. rész, 22. vers. Az Úr Jézus megkérdezte Simon Pétertől, szeretsz engem? Nem azt kérdezte Pétertől, hogy vajon megtagadja-e őt ismét. Csak ezt kérdezte, szeretsz engem? Ez ma is a fő jele annak, hogy hozzá tartozunk. Szereted-e őt? Az átkozott, vagy görögül anatéma azokra vonatkozik, akik nem szeretik az Úr Jézust. A Maranatha az Úr eljövetelére utal. Jöjj, Uram! Az Úr kegyelme veletek! Az én szeretetem mindnyájatokkal a Krisztus Jézusban. Ámen! Első Korintusi levél, 16. rész, 23. és 24. vers. Ha szereted az Úr Jézust, akkor szereted a szenteket is. A levél a szeretet fölmagasztalásával zárul. Imádkozzunk! Uram, köszönöm neked az első korintusi levelet. Köszönöm, hogy olyan sokat tanulhattam belőle, és újból elém állítottad Jézus Krisztust, és megkérdezted tőlem, szereted-e az Urat? Segíts, hogy őszintén kifejezzem én is, hogy szeretlek téged, mindenek fölött. Amen.